Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy lehet által hozzátok is szólni kíván. Írva található a Filippi levél folyamatos ige magyarázata kapcsán soron következő igeversben, a Filippi levél 4. fejezetének 6. versében éppen. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádás és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban többször hangzott már el ige hirdetés, tanítás erről az igeversről. A Filipp levél folyamatos magyarázata során azonban semmisképpen sem akartuk átugorni ezt az ige verset, hiszen olyan gazdag, olyan fontos, és a korábban hallott gondolatok felelevenítése mellett hisszük azt, hogy az élő Isten elevenné teszi számunkra a korábbi üzeneteket, miközben az ő lelke világosságában új élő üzeneteket is kapunk a felolvasott igevers alapján. A mai ige hirdetésnek azt a címet adhatjuk, aggódás, aggodalmaskodás helyett imádság. Aggódás helyett imádság. Mi az aggódás? Mindannyiunknak vannak tapasztalatai ezzel kapcsolatban. De fontos, hogy Isten igéjének szent logikájában és világosságában definiáljuk az aggodalmaskodás miben létét. Az aggodalmaskodás azt jelenti, amikor az ember vagy egy kisebb-nagyobb közösség elfeledkezik az élő Istenről, a megváltó Jézus Krisztusról, abban a helyzetben, amiben van, és beleragad a helyzetben, abban a szituációban, abban a problémában, a kihívások rengetegében, amelyet éppen elé hozott az élet, és elfelejt ebben a helyzetben feltekinteni az élő Istenre. Tehát a helyzet, a szituáció, a probléma kezd el uralkodni rajtunk. Két lábbal a földön járunk, ez fontos, a való világban, a helyzetben kell élnünk, de feltekintve a mi Urunkra. És akkor kezdünk el aggódni, amikor a helyzetben, a helyzetből elfelejtünk feltekinteni az élő Istenre. Arra az élő Istenre, aki megváltó, szabadító, megtartó Isten, aki teremtő, gondviselő és újjáteremtő Isten a feltámadott Jézus Krisztus által. És hogyha ez a felfelé tekintés elmarad, ami Urunkba vetett bizalom, akkor könnyen beleragadunk a helyzetbe, és elsüllyedhetünk annak problematikájába, mert ebben a világban nincs tökéletes helyzet, nincs ideális szituáció, mindig vannak problémák, különböző fokozatokban, meg egyébként a bolhából is lehet elefántot csinálni, de vannak nagyon súlyos helyzetek is, vannak abszurd helyzetek, az élet testi szemekkel vizsgálva egészen abszurd, lehetetlen helyzeteket tud teremteni. Ha nem hívő szemmel nézzük, akkor így fogalmazhatjuk meg a diagnózist, sőt, egészen rettenetes helyzetekben is szenvedhetünk. Mindegyikre tudnék példát mondani, nem teszem. Ez tehát az aggódás, és az aggódásnak megvannak a fokozatai. Először csak kérdezünk, mindig kérdezünk, a ma okos, érdeklődő embere különösen szeret kérdezni, és a kérdésekkel nincs semmi baj, fontosak a kérdések, csak a ma embere, aki mindent racionálisan próbál megragadni, az úgy kérdez, hogy kekeckedve kérdez, többnyire nem úgy kérdez, hogy bizonyosságra vágyik, és a kérdés és válasz után azonnal jön egy viszontkérdés, és minden ára egy B. Tele van az internet ilyen öncélú okoskodásokkal, vitatkozásokkal, és ezek a megválaszolatlan kérdések a lényegi ügyekben, vagy akár az Isten kérdéssel kapcsolatban egyszer csak ebben az öncélú kérdezésben, amelyben nem fogadjuk el az alapvető válaszokat, és nem tudunk abban megnyugodni, azok úgy leülnek, és kételyekké torzulnak bennünk. Kérdések, kételyek, és amikor ezek a kételyek tartósan leülepednek, mint a Balaton aljára az iszap, akkor kezd kialakulni az életünkben az, amit aggodalomnak nevezünk, amit az ige megnevez, amikor beleragadunk a helyzetbe, ahelyett, hogy feltekintenénk az élő Istenre. És ennek legszélsőségesebb formája a kétségbeesés. Amikor úrrá lesz rajtunk az aggodalom, úrrá lesz rajtunk a félelem, és a reménytelenség, nem látunk kiutat, nem látunk megoldást, nincs erőforrás. Kérdés, kételj, aggodalom, kétségbeesés. Nekem is, mindannyiunknak van ezzel kapcsolatban bőven tapasztalata. És a gonosz munkája, hogy folyamatosan megkísért bennünket az aggodalmaskodás valamelyik fokozata, elegészen a kétségbeeséség, álmatlan éjszakák sora is igazolhatja ezt, és sok minden más, amikor szinte begarál bennünket, felemészt bennünket az aggodalmaskodás. Az orvosok tudományosan kimutatták, hogy a testi és nyilván lelki megbetegedések nagy százalékát ez okozza igazából. Még a rákos megbetegedéseket is, mert ezt így mondjuk, hogy a ma embere stressz helyzetben élő ember, de sokkal szebb a bibliai kifejezés, az aggodalmaskodás. Megbetegíti a lelket, és felemészti, megbetegíti a testet. Egy olyan képpel tudnám ezt érzékeltetni, mint amikor egy ceruzát állandóan használnak, és folyamatosan rányomják, és a hegyel az kitörik újból és újból, és újból és újból ki kell faragni, és az kopik, kopik, kopik. És nem a gyertyaképét használom, amely világít, és miközben áldássá lesz, valami szent ügyért, a Krisztus ügyéért elfogy, hanem igazából egy értelmetlen, túlhajszolt, aggódó állapotban elkopik. Begarál bennünket, megbetegít, tönkre tesz, kárba veszni hagyja az életünket az aggodalmaskodás. Ezért olyan jó meghallani az evangéliumot, amelyet így foglalhatunk össze: aggódás helyett van megoldás, aggódás helyett imádság, és hogy ez az imádság nem valami passzív dolog, arra majd szeretnék rámutatni, de most egyelőre ezt az evangéliumi üzenetet halljuk meg, hogy aggódás helyett imádság. Semmiért se aggódjatok, hanem az eredeti fordítás szerint
Az imádság alkalmával járuljatok oda az élő Isten színe elé. Ahogy az egyszerű, gyönyörű énekben, kánonban énekeljük, hogy ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel. Ne aggodalmaskodjál. Tudja a mi Urunk, hogy mennyit aggodalmaskodunk, hogy az emberi élet, a bűrontotta emberi élet része az aggodalom, a félelem, a kérdés, a kételj, a kétségbeesés. De amikor a mi Urunk Jézus Krisztus lecsendesítette a tengert, akkor így szólt a tanítványokhoz, hogy miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nem azért rója meg őket, hogy félnek, hogy emberek, erről kell beszélnünk. Nagyon hiányzik az ige hirdetésekből a vox humana, az emberi hang. Nincs csak a keresztény megoldást mondjuk. A keresztény szent leckét is nincs ott mögötte az ember, hogy de hát Uram, aggódunk, félünk, én magam is. Tele vagyok terhekkel, problémákkal, ti is, mindannyian, és néha agyonnyom. Nem tudom tagadni. Na de miért féltek ennyire? Miért aggódtok ennyire? Miért lesz úrrá rajtatok az aggódás és a félelem? Miért nincs hitetek? Miért nem néztek fel én rám? Miért nem járultok a kegyelem királyi székéhez? Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre, megváltó Uradra fel! Nézzetek fel Jézus Krisztusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére! Ennek a gyönyörű igének ószövetségi paralelje, olvassátok el otthon a 46. Zsoltár, amely ugyan erre biztat bennünket, hogy nézzünk fel a mi hatalmas Istenünkre, az ő szabadító tetteire. Szabadító Urunk van, aki erős várunk nekünk, ahogy Luther éneke énekli. Akárhányszor Würzburgba járok, ahol 70 keresztény templom van, 70 keresztény templom van, csak éppen gyülekezetek alig vannak már, a Majna partján látható a festünk, az erődítmény, amely dombon gyönyörűen messziről kimagaslik a gyönyörű tájban, és mögötte ott van a 70 keresztény templom torony, és tükröződik a Majna fodrozódó vizében, akkor erről a festungról akárhányszor meglátom evangéliumi értelmű, a 46. Zsoltár jut eszembe, hogy erős várunk nékünk az Isten, semmiért se aggódjatok. Nézzetek fel a ti istenetekre, nézzetek fel Jézus Krisztusra, aki erős, bevehetetlen vár, és Jézus Krisztus megváltó szeretete ezzel a megváltó kegyelemmel erős várként ölelt körül, ölelt magához bennünket. A József Attila fordításában is sokszor idéztem, de el kell mondanom újból, az ismétlés a tudás és a bizonyosság atya a kegyelmi állapot szerint is. Erős várunk nekünk az Isten, kemény vasunk és vértünk, ínségben együtt van velünk, megvált és harcol értünk. Önnön erőm csak déli báb, és bizony esnénk estem, de harcba küldi egy fiát, értünk maga az Isten. Kérdedé ki az? Jézus az igaz, sok a had, egy a fő, nincs Isten más, csak ő. Krisztus a győzedelmes. Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre, megváltó Uradra, Jézus Krisztusra fel, és ez egészen konkrétan megfogalmazva az apostol a Filippi levélben, semmiért se aggódjatok, hanem az imádság alkalmával járuljatok oda az Isten színe elé. Az imádság alkalmával. Az imádságnak van alkalma. Tehát ez nem egy ilyen keresztény szentencia, hanem gyakorolni kell. Az imádság alkalma rendszeres, naponta. Olyan természetes, mint hogy levegőt veszek. A keresztény kegyes életnek a lélegzett vétele, mint amikor reggel rendbe teszem magam és felöltözök. Ilyen természetes kellene, hogy legyen. Mint amikor a kisgyermek azt kéri az édesapjától, hogy apa, emelj fel, mert csak lábakat látok, de ha te felemelsz, akkor a fejeken túl látom a távlatokat, az igazi örökkévaló összefüggéseket. Rendszeresen, naponta, konkrétan oda kell járulni az élő Isten színe elé, hogy aztán kilépve a mindennapokba, igaz legyen az 1 Tesszalonika 5.17, hogy szüntelenül imádkozhassunk, hogy aztán imádkozó életet is élessünk. De ehhez kell a konkrét imádság. Naponta, rendszeresen, konkrétan feltekinteni az aggodalmainkból, a helyzetünkből, ami megváltó Urunkra. Így indulunk el. Ehhez képest az már egy fontos, de részletkérdés, hogy most kötött vagy kötetlen imádság, egyedül vagy közösen kell imádkozni. A hogyan részlete, a lényeget illetően eltörpül, hogy az imádságnak legyen egy konkrét alkalma az életünkben, minden nap, újból és újból, amikor felnézünk a mi megváltulunkra, és aztán imádkozó életet élve elindulunk a világba, a feladataink közé. Aggódás helyett az életet, testet, lelket, hitet tönkretevő, bedaráló, kárba vesztető aggodalmaskodás helyett imádság. Nézzünk fel Jézus Krisztusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Na de hogyan tegyük ezt? És erre a felolvasott igevers áldott tanácsot ad. Ezeket szeretném nagyon röviden újhegyre szedni, hogy milyen az Istennek kedves imádság, mert ugye így hangzott a felolvasott igevers, hogy semmiért se aggódjatok, hanem itt már a görög szöveg másik fordítását javaslom, semmiért se aggódjatok, hanem az imádás, könyörgés alkalmával, hálaadással vigyétek kéréseiteket az Isten elé. Az Isten imádása, magasztalása. Szinte a 46. Zsoltárban is előttünk van, hogy nagy vagy te, Urunk, nincs nálad nagyobb. Figyeljük meg, ha az ember ezt elismeri, ha hatalmas Isten tudja magasztalni, akkor felüdül, akkor öröm támad a szívében. Hogyha le tud borulni az egyetlen tökéletes, szabadító Isten előtt. Nincs ennél nagyobb dolog, ez kegyelmi állapot. Isten imádásával kezdődik az imádság, és közben múlik az aggodalom, múlnak a félelmek. Mert Isten imádásában megvalljuk azt, hogy nagy vagy te, Urunk. Aztán következik a könyörgés, aminek a lényege az, hogy nagy vagy te, Urunk, és picik vagyunk mi. Törékenyek, gyengék, esendők, halandók, mindenben rád szorulunk a te áldásodra, a te kegyelmedre. Nálad nélkül semmit sem tehetünk. És megragadjuk ezt a kegyelmet, ezt az áldást. És ezért az áldásért könyörgünk, és ennélkül nem indulunk el. Ahogy Jákob tusakodott az Isten küldöttével, az Isten angyalával, hogy mi is tusakodunk olyan sokszor az Istennel, és akkor történik megnyugvás, mint Jákob esetében, ha kimondjuk végre azt, hogy nem engedlek el, Uram, amíg meg nem áldasz engem. Ez a könyörgésnek a lényege. Nagy vagy te, Isten, milyen picik vagyunk mi. Könyörgünk, áld meg bennünket, mert a te áldásod nélkül semmit nem cselekedhetünk. És utána következik a hálaadás. Hangsúlyozza az apostol az Istennek kedves imádságban. A hálaadás, amikor konkrétan megvalljuk, hogy a hatalmas Isten szabadító áldó irgalmát hányszor tapasztaltuk meg az életünkben. Nagyon sokszor. Nem vesszük észre. Nem köszönjük meg. Nem tudjuk, hogy mennyi mindenünk van. A jóléti társadalmakban különösképpen. Csak akkor vesszük észre, hogy mennyi mindent kaptunk az Úrtól, amit természetesnek vettünk, hogyha azt ő elveszi tőlünk. Megköszönni, hálát adni, észrevenni, amink van. Hogy sasszárnyon hordoz az Úr vezére, és bajunkban vét, hogy kegyelmi állapotban vagyunk. Ez mind-mind elveszi, kiírtja a félelmeket és az aggodalmakat. Bocsánat, hogy ismét ezt a példát hozom, de ma reggel újból átéltem, mert kb. 20 éve vezetek egy nagyon egyszerű naplót, amiben semmi részletezés nincs, csak egyetlen egy nap egy sor, és oda egy tő mondatokba felírom, hogy aznak mi történt. Nem lehet több egy sornál egy kockás füzetbe egy nap. De ha ránézek egy bejegyzésre, akkor lehet, hogy már régen elfelejtettem, de ha ránézek, akkor számos dolog azonnal kinyílik és eszembe jut. Gazdag részletek is. Ma reggel kellett valamit keresnem, egy konkrét dátumot, és ilyenkor, amikor a naplót átlapozom, akkor olyan bejegyzéseken is megakad a szemem, amit tényleg már régen elfelejtettem, és rádöbbenek arra, hogy Uram, milyen hatalmas a te kegyelmed. Hányszor megtapasztaltam, mi mindenen átsegítettél, és ez mindannyiunk tapasztalata lehet, és nem tehetünk más, mint hogy ezt megköszönjük, hálatelt szívvel, és bocsánat, mindjárt jobb, hadd fogalmazzak ilyen egyszerűen. Múlik a félelem, múlik az aggodalom, a múltban megtapasztaltuk az Isten kegyelmét, és ő nem vonja meg az ő kegyelmét tőlünk a jövőben sem. Nagy vagy te Isten! Imádás, könyörgés, pici vagyok én, nem engednek el, amíg meg nem áldoz. És a hálaadás, köszönjük, hogy ezt hányszor megtapasztaltuk az életünk során. És utána következnek a kérések, a legvégén, de nagyon fontos, és a kéréseknek a lényegét egyetlen mondatban összefoglalom. Nincs olyan területe az emberi életnek, a kérések átfogóan ezt jelentik, amit ne vihetnél oda az élő Isten színe elé. Hogy azt elmond, megfogalmazd, és letedd az élő Isten színe elé. Nincs az a profán, hétköznapi, vagy talán mások előtt szégyelt téma, gondolat, ami átsuhan a fejeden, az agyadon, a tudat alattidban, az Isten úgyis tudja, ő a szívek és a vesék vizsgálója, amit ne vihetnél oda, az Isten előtt nincs tabu, megfogalmazhatod, tematizálhatod. Ezzel kapcsolatban megfogalmazhatod az ebből következő kéréseidet is. Ezáltal, hogy oda viszed az Isten szín elé és leteszed, ezáltal bekerül az örökkévalóság véráramaiba, az Isten rendjébe, a profán ezáltal szenté lesz, az Isten ezt meghallja, és akarata szerint meghallgatja, és teljesíti, ha az a javadat szolgálja. Ez a kéréseknek a lényege. Mindennel odajárulhatunk az élő Isten színe elé, és ő rendje, tökéletes, megváltó szeretete és akarata szerint majd meghallja és meghallgatja azt. Hát ilyen az Istennek kedves imádság, az imádás és a könyörgés által, hálaadással vigyétek kéréseitek az Isten elé. Semmiért se aggódjatok, hanem nézzetek fel, nézzünk fel Jézus Krisztusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. És egy utolsó mondat, amit képpen szeretnék érzékeltetni, hogy az imádságban, ez nagyon fontos elmondani, soha nem valami keresztény kegyes szófordulatról beszélünk, amivel a posztmodern ember nem tud mit kezdeni. Jó, aggódás helyett imádság, és akkor mi van? Nem kell tenni aztán semmit? Elég imádkozni? Igen, elég imádkozni, de úgy, hogy a magunk helyén mindent megteszünk az Istentől kapott keretek között,
az ő dicsőségét és embertársaink javát szolgálva mindent megteszünk, ami rajtunk áll, és mindent az Úrra bízunk. Ez az imádság és a cselekvés összefüggése. Ez nagyon fontos látni, és akkor az Isten kézbe veszi az életünket, és csodálatos dolgokat hoz ki belőlünk. Múlik az aggodalom, és Isten dicsérő emberek leszünk, bármilyen helyzetben vagyunk is. Valahogy úgy, mint tegnap este a Füstfői Orgona koncerten, ahol egy orgona művész 5 zeneakadémistának adott a Balatonfüstfői táborunkban mesterkurzust, és ezek a lendő művészek koncertet adtak a patronáló művész vezetésével, mégpedig a mi kis nyekergő, bár felújított 100 éves fújtatós harmóniumunkon. 124 éves, így mondják, mert igazából 104 éves. Hát ez a harmónium az én kezem alatt, de az még érthető, de sokak keze alatt is szinte nyekereg. Még felújított állapotában is. És odaültek ezek az avatott kezek, akik rengeteget gyakoroltak és mindent megtettek, és folyamatosan gyakorolnak, odaültek, és akkor láttuk, hogy ez a harmónium csodálatosan szól, és Bach és César Franck művei szólaltak meg ezen a harmóniumon. Mindent megtenni, és mindent az Istenre bízni, és az Isten kézbe veszi az életünket, akkor múlik az aggodalom és a félelem, és Isten dicséretének a hangja szólal meg az életünkben, miközben mi felüdülünk. Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel. Amen. Imádkozzunk. Uram, megvalljuk neked, hogy sokszor, sokféleképpen, sok hiába való dolog miatt is, hogy lehet, hogy emberileg joggal aggódunk. Tele van az életünk félelemmel, bizonytalansággal. Áldunk téged, hogy te nem hagysz bennünket, nem hagytál bennünket ebben az állapotban. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban utánunk nyúltál, megváltottál, határtalan szeretettel szerettél, és mint egy bevehetetlen vár, körbevetted az életünket, és megadtad nekünk azt a lehetőséget, hogy minden helyzetben, mindenkor rendszeresen rád tekintsünk, hozzád meneküljünk, felnézzünk rád, imádkozzunk hozzád, hogy aztán imádkozó életet élhessünk. Így magasztalunk téged, így könyörgünk a te áldásodért, így adunk hálát szabadító tetteidért, és így fogalmazzuk meg kéréseinket is, azt örökkévaló, tökéletes, áldott, ami javunkat is szolgáló akaratodra bízva. Köszönjük neked, Urunk, hogy úgy mehetünk el innen, hogy felüdültünk, hogy múltak a félelmek, mert te kézbe vetted, kézbe veszed az életünket, és nyekergő életünkből az Isten dicséretének hangjait szólaltatod meg, amely felüdít másokat is. Áldott légy ezért, áldott légy a mai üzenetért, tarts meg bennünket ebben a boldog kegyes cselekvésben, aggódás helyett imádság, miközben mi a te eszközeidként mindent megteszünk, és mégis mindent rád bízunk. Ebbe az igébe kapaszkodva szeretnénk közbenjáró imádságot mondani gyülekezetünkért, az itt jelenlévőkért, szeretteinkért, a rám bízottakért, a te ügyedért és minden emberért. Vagy a Biblia parancsa ezt rám bízza. De tesszük ezt őszinte szívvel. És szeretnénk közbenjáró könyörgésként és hálaadó szívvel külön megemlékezni házaspárról, akik a napokban ünneplik 40. házassági évfordulójukat. Köszönjük, hogy itt vannak közöttünk. Táld meg őket gazdagon, továbbiakban, szeretteikkel együtt. Köszönjük, hogy megtapasztalták a mai ige igazságát a közös 40 esztendő alatt, hogy te velük voltál, erősítetted, sasszárnyan hordoztad őket. Áld meg őket és mindannyiunkat, hogy ne aggodalmaskodjunk, hanem mindenkor odajárolhassunk a kegyelem királyi székéhez. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek figyelmében ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk, Istenünk. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, szeretete, Szent Lelke legyen, maradjon továbbra is mi velünk. Amen.